érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért hálás a szívünk azért, hogy ahhoz a néphez tartozhatunk, amelyik téged val Úrnak, és azt is hisszük, hogy meg fogjuk látni eljöttét országodnak. Köszönjük neked, hogy ha a te országod csíráját elültetted a mi szívünkben. Köszönjük neked az ebből adódó feszültségeket. Köszönjük neked, hogy más szabályok, más rend szerint igyekszünk élni. És köszönjük neked, Urunk, hogy ebben az újfajta harcban, ebben a küzdelemben te vagy a mi oldalunkon. Jézus Krisztus, szeretnénk most csodálni a te munkáidat. Kérünk, engedj közel magadhoz. Szeretnénk betekinteni megint a te igédbe, szívedbe, és köszönjük, hogy csodaképpen mindig vigasztalást vészünk cselekedetidre, hogyha tekintünk. És szeretnénk azt is kérni, Jézus Krisztus, hogy ne csak másokkal cselekedj. Hadd történjenek velünk is ilyenfajta csodák, ilyenfajta szervezések, ilyenfajta dolgok a mi életünkben, mint azokéban, akikről olvasunk. Te látod, hogy hányszor érezzük azt, hogy hiányzol, hogy távol vagy. Kérünk, hogy a te szeretetedet önts ki a szívünkbe. Kérünk téged, hogy tedd magad megtapasztalhatóvá. Kérünk, hogy erősítsd meg a mi hitünket, beléd vetett bizalmunkat. Tölts meg bennünket belső erővel, hogy jusson másoknak is, hogy fusson ebből a hétköznapokra, a szürkeségre, a robotra. Kérünk téged, Jézus Krisztus, hogy emelj bennünket egy másik dimenzióba. Engedd látnunk azt a szellemi valóságot, ami körbeveszi ezt a világot, és aminek mi is a részei vagyunk. Imádkozunk, Jézus Krisztus, a te erődért, hogy miközben igét hangzik, az a te szavadként érkezzen meg hozzánk, és elvégezzen bennünk olyan dolgokat, amik az örök kivalóságig is kihatnak, és arra tartanak meg bennünket. Áldj meg minket egyenként is, közösségként is, a te szívedhez kös minket erős kapcsaiddal. A te neved dicsőségért kérjük ezeket. Amen. Kedves testvérek, Isten igét ma Sámuel első könyvéből olvasom, egész pontosan a 25. fejezetből, a 18-tól a 28-ig terjedő szakaszt. Nagyon hosszú ez a rész, úgyhogy nem tudom felolvasni az egészet, de néhány mondatot mondanék bevezetőül, hogy értsük, hogy milyen szituációba csöppenünk majd bele, amikor elkezdem olvasni az igét. Dávid bujdosásának az időszakába menjünk most vissza gondolatban, amikor már király, tehát rajta van a felkenetés olaja, de Saul még a trónon van. Még nem foglalhatta el a trónját. Saul azonban mielőtt megsejti és megérzi azt, hogy őt Isten félretette, és megérzi, hogy Dávid az utód, onnantól kezdve iszonyatos irítség, féltékenység támad fel benne, olyannyira, hogy Dávidot halálra keresi, és évekig üldözi. Dávid ebben a keserves szituációban társakat kap, a pusztában mellé szegődnek sokan, egyfajta szabad csapatot képeznek, és őrző-védő feladatot látnak el, vannak gazdák, birtokosok, akik arra kérik őket, hogy védjék meg a jószágaikat, a termésüket, és ők elvállalnak ilyen feladatokat. És az aratás, vagy a szüret idején pedig Dávid elküldi az embereit, hogy kéri tisztelettel a járandóságukat. No, egy ilyen alkalom az, amikor Nábálnak, egy gazdag embernek a juhait őrzik, és a jónyírás idején, amikor Dávid elküldi az embereit, akkor Nábál nagyon pimaszul és szemtelenül visszaüzen, hogy ki az a Dávid. Csavargókat nem ismerek, kóborlókkal nem tárgyalok. És ezt az üzenetet hallva Dávid iszonyatos haragra gerjed. Azt mondja, hogy most aztán emberek, kösse fel mindenki a kardját, elmegyünk Nábához, és reggelig egy kutyája sem marad. És mikor neki iramodnak nagy düvel, akkor szembe találkoznak egy kisebb karavánnal, kiderül, hogy Nábál felesége egy bölcsasszony, Abigail az, aki megsejti ezt a nagy veszedelmet, összecsomagol egy csomó ajándékot, élelmet Dávidnak és a seregének, és a két út találkozik, és ezt a találkozást írja itt a Szentírás néhány versben. 1 Sámuel 25.18-tól. Akkor Abigail sietve vőn 200 kenyeret, 2 tömlő bort, 5 jót elkészítve, 5 mérték pergelt búzát, 100 kötés aszuszőlőt és 200 kötés szárazfügét, és a szamarakra rakta. És mondta az ő szolgáinak, menjetek el előttem, imén utánatok megyek, de férjének Nábálnak nem mondta meg. És történt, hogy amint a szamáron megy, és leereszkedik a hegynek egyik mellékösvényén, íme, Dávid és az ő emberei lejöttek elejébe, és összetalálkozának velük. Dávid pedig ezt mondotta volt, bizony hiába őriztem ennek mindenét, amije van a pusztában, hogy semmi híja nem lett mindannak, ami az övé, mert ő a jó helyett rosszal fizet nekem. Úgy cselekedjék az Isten Dávid ellenségeivel most és ezután is, hogy reggelig meg nem hagyok mindabból, ami az övé, még egy ebet sem. Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállott a szamáról, és arccal leborult Dávid előtt, és meghajtotta magát a földig. És a lábához borult, és ezt mondta, ó Uram, én magam vagyok a bűnös, mindazáltal hadd beszéljen a te szolgáló lányod te előtted, és hallgass meg szolgáló lányodnak szavait. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal, ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is. Bolond az ő neve, és bolondság van benne. Én azonban a te szolgáló lányod, nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldöttél. Most pedig, ő uram, él az Úr és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságban essél, és ne saját kezedben szerez magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint Nábál, és valakik az én uramnak megrontására törekszenek. És most ezt az ajándékot, amelyet a te szolgáló lányod hozott az én uramnak, adják a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak. Bocsásd meg azért a te szolgáló lányodnak vétkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az Úr, mert az Úrnak harcait harcolja az én uram, és gonoszság nem találtatik te benned a te életedben.
Amen.
Most mindabból, amit eddig hallottunk, azt gondolom, hogy összeállhat a kép, hogy egy olyan házas párról van szó, akik abszolút nem illenek össze. Láttunk már ilyet, de ők nagyon sarkosan nem illenek össze. Nábáról beszéljünk először, hadd mondjak néhány jellemvonását. Ő tipikusan testi ember. Nincs benne semmiféle előrelátás, nem gondol a holnapra, hanem az mindig éppen aktuális érzéseinek megfelelően, vagy a haragjának a megfelelően cselekszik. Megtudjuk róla, hogy gazdag és tehetős ember. Korábban lehet olvasni, hogy hatalmas birtokisnyájának a tulajdonosa volt ő, de azt is megtudjuk, hogy durva és rossz erkölcsű és gőgös. Nem is igazán lehet eldönteni, hogy tudatlan vagy inkább hitetlen. Illetve nála lehet azt látni, hogy a tudatlanság és a hitetlenség hogyan kapcsolódik össze és hogyan erősíti egyik a másikat. Fukar volt és hálátlan, és nem ismerte azt a bűvös szót, hogy köszönöm. Csak itt egy fél mondat erejéig azt gondolom, hogy jó ezen elidőzni, hogy nem ulasszuk el ezt a szót, hogy köszönöm. Lehet, hogy nem tartunk itt, mint Nábál, meg vagyok győződve, hogy nem, de egészen egyszerű hétköznapi szituációkban is nagyon jól eshet valakinek az, hogyha kimondjuk, hogy köszönöm. És nem szabad természetesnek tartanunk a másik segítségét, sokszor éppen annak a segítségét, támaszát, aki mellett az életünket éljük. Lassan hozzászokunk a másik jelenlétéhez, és ahhoz, hogy mindent megcsinál körülöttünk. Ne felejtsük el kimondani azt, hogy köszönöm. Egy korábbi részben le van róla írva, így vélekednek róla az ő szolgái, ő olyan ember, hogy senki sem szólhat neki. Nem tudunk, hogy ismerünk-e ilyen embereket, akiknek nem lehet szólni semmit. Nem szabad őket megszólítani, a kritikát nem viselik el, a dolgaikhoz nem szabad hozzászólni, azonnal visszavágnak, ők taníthatatlanok, nem lehet nekik semmi újat mondani, és ha netalántán véletlenségből megbántják őket, akkor a végtelenségig bosszú állók. Szerintem tragikus az ilyen embernek az élete, akinek nem lehet szólni, mert egy idő után ő ugyan nem veszi észre, de izolálódik, elszigetelődik. Egy idő után tényleg nem szólnak neki semmit. Egy idő után mindenki ráhagyja, és meghagyják az ő élethazugságaiban, meghagyják a nyomorúságában, meghagyják a gőgében, és azt gondolom, hogy ezért életveszélyes, ha az ember annyira megkeményszik, hogy taníthatatlanná válik. Nagyon fontos, hogy minden életkorban maradjunk nyitottak, maradjunk taníthatók. És a legegyszerűbb embertől, a legegyszerűbb dologból is lehet tanulni. Ne zárkózzunk el, és ne csak bizonyos csatornákat tartsunk nyitva, hogy csak olyanoknak a szavára adunk, akiket nagyon tisztelünk, akik nagyon okosak, a nagyon jó és színvonalos lapok és televízió műsoroknak a mondani valójára, hanem mindenre, egészen egyszerű dolgokra is. Minden által taníthat bennünket Isten. Nos, ő olyan ember, akinek senki sem szólhatott. Érdemes még elmondani, hogy hogyan fejeződik be az élete, mert itt két fejezettel tovább látjuk is, hogy mi történik vele. Lakomázni kezd, azt olvassuk, hogy vigadozott és lerészegedett. Ez is tipikus, hogy a vigadozás az nála azonos volt a lerészegedéssel. Aztán másnap reggel kiózanodott, hallott valami rossz hírt, és hanyat esett a széken, megütötte a guta, és meghalt. Vagyis összefoglalóan azt mondhatjuk róla, hogy egy nagyhangú, erőszakos ember, de mindenféle belső lelki tartás nélkül. Hogyha ezt végig gondoljuk, azt gondolom, hogy eszünkbe juthat egy új szövetségi szellemi rokona, vagy lelki rokona Nábálnak. A Nábál név egyébként azt jelenti, hogy bolond, szó szerint. Mert az új szövetségben is beszél Jézus Krisztus egy emberről, és így is jegyzi őt a Szentírás, hogy a bolond gazdag. Az Úr Jézus ritkán mondta valakire, hogy bolond. De hogyha azt mondta, akkor joggal mondta. Hogyha a bolond kifejezést definiálni kellene, akkor azt mondanánk, hogy a bolond az olyan ember, aki nem számol a realitásokkal. Aki nem számol a teljes valósággal. Aki a valóságnak csak egyik szeletét veszi tudomásul. Ez nem csak pszichikai, vagy nem csak személyiség dolga, hanem életveszélyes állapot. Tessenek abba belegondolni, hogy ez olyan, mintha a repülőgép pilótája a műszerfalnak az egyik részét letakarná. Az egyik felét nem veszi tudomásul. Az onnan jövő adatok, paraméterek, markerek nem számítanak. Ez egy életveszélyes állapot. Ha felidézhetjük a bolond gazdagnak a történetét, amit Jézus mesél el, az is hasonlóan gazdag ember volt. Csűröket épített, nagyon jó termése volt az egyik évben. És akkor azt mondta magának, hogy egyél, igyál, él lelkem, sok javaid vannak, sok időkre eltéve. És azt mondja neki az Úr Jézus, hogy bolond vagy, mert ma éjjel elkérik a te lelkedet. És mi lesz azzal a gazdagsággal, amit összegyűjtöttél? Nos, miben áll a bolond gazdag bolondsága? A realitásoknak mely szeleteivel nem számolt? Több szeletével sem. Az eddig azt gondolom, hogy nem számolt Istennel. Sehol nem olvassuk, hogy ő a termésért hálát adott volna, vagy hogy kapcsolatot látott volna Isten gondviselése és az ő gazdagsága tehetősége között. Aztán nem számolt emberekkel sem. Nem érzékelte, hogy ha ő ilyen nagy gazdagságot kapott, akkor az felelősség is. Akkor neki emberekről is gondoskodnia kellene. És azt a nagy igazságot, hogy nem minden a miénk, amit Isten nálunk tesz le, hanem azért teszi, hogy abból továbbadjunk. Nem számolt a holnappal. Nem számolt az örökké valósággal, csak horizontálisan és csak erre az életre rendezkedett be. Holnap menned kell, és mi lesz veled? Az oda át, hogy ebből egyszer ki kell lépni, a számára nem volt tényező. És tessenek figyelni, hogy nem számol a saját lelkével sem. Milyen buta beszéd ez, hogy egyél, igyál, él lelkem. Hát a lélek az nem az egyél, igyállal él. A lelket nem a gazdagság táplálja, a lelket nem a cuccok, a holmik, nem az anyagi dolgok táplálják, a lelket nem az élteti. Ez olyan buta dolog, mintha a kutyánknak búzát adnánk enni. Nem azzal él. Emlékszem, a kicsiknek olvastam egyszer egy mesét egy bolond fiúról, aki teknőben hordta be a házba a világosságot, a diót azt vasvillával próbálta felszedni, a bárányt azt oda kötötte a rokkához, hogy gyorsabban legyen a bárány gyapjából szövet, vagy ruha. Nem jó dolgokat tesz egymás mellé. Semmi köze nincs a léleknek ahhoz a fajta anyagi valósághoz, vagy nem csak ahhoz van köze, amihez ő köti. Nos, a léleknek más javakkal kell táplálkoznia. Van lélek, és van odaát, és van mennyország, de ezzel a szellemi valósággal sem Nábál, sem a bolond gazdag nem számol. És lehet, hogy minden jó lehet egy életben, lehet, hogy nagy érdemeket szerez valaki, lehet, hogy elévülhetetlen érdemeket, lehet, hogy komoly értékeket teremt, de ha hiányzik belőle ez a dolog, amiről Jézus beszél, azt mondja, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, a lelkében pedig kárt val. Tetszenek érteni, milyen súlyos dolog ez, hogy a mérleg egyik serpenyőjében ott az egész világ, a másik oldalon pedig a lélek. Az egész világ nem elég ahhoz, hogy a lelkünk dolga rendben legyen, hogy a szívünk Istennel rendben legyen, hogy békességünk legyen. Minden kevés, az egész világ java és mindenség kevés ahhoz, hogy Istennel rendezve legyen a dolgunk, ehhez csak az lehet az út, hogy vele rendezzük, és ezt nem lehet megkerülni. Ma is ezt látjuk, hogy perc emberkék dáridója tart, így mondja ezt a költő, meg azt, hogy jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok, meg azt, hogy egyfajta élménytársadalomban vagyunk, ma már nem gond a közvetlen megélhetés legalábbis egy társadalmi rétegnek, és már nem azon küzdünk, hogy lesz elég krumpli, meg kenyér holnap, hanem az, hogy ami van, abból élményt csináljunk, minden legyen élmény. Nem elég A-ból B-be elmenni autóval, hanem az autózás élmény legyen, legyen élmény a ruha, a tisztaság, legyen élmény a kozmetikum, legyen élmény a kirándulás, legyen élmény minden, amihez nyúlunk. ennek a hajtolása folyik, hogy bele ne süppedjünk az unalomba, a kiégettségbe. Míg a társadalom egy másik része pedig szintén el van foglalva a tárgyi dolgokkal, mert olyan mély szegénységben él, hogy folyamatosan ezzel kell törődnie, hogy mit teszünk holnap. Ma az élettől elveszi az időnket és az életenergiánkat az élet kellékeinek a megszerzése. És ez iszonyatos méreteket ölt. Na ennyit Nábáról, és most lépjünk tovább, nézzük a másik szereplőnek a jellemét, Abigailnak, a feleségnek a személyiségét. Róla azt tudjuk, hogy istenfélő ember, és igen értelmes, nagyon bölcs. Nem alszik be benne a tűz. Azért gondoljuk el, hogy hosszú távon együtt élni egy ilyen emberrel. Hűséges maradt hozzá, tűrte a durvaságait, akár az erőszakosságát, és nem aludt ki benne az a tűz, ami őt fogékonnyá tette Isten dolgai iránt. Kitartott mellette. Látjuk azt, hogy emberekhez is jó a viszonya. Nagyon jó a viszonya a szolgákhoz. Fél szavakból értik egymást, azonnal összepakolják a csomagot, tudják, hogy miről van szó. És úgy elgondoltam, hogy a szolgák mennyire örülhettek, hogy ebben a házban van egy értelmes valaki is, és nincsenek teljesen kiszolgáltatva Nábálnak. Nézzük meg most ennek a lelki embernek néhány olyan vonását, amit érdemes a lelki életünkre nézve megfontolnunk. Az egyik az, hogy ez az asszony nem csak a láthatókat, hanem a láthatatlanokat is látja. A hitnek sajátsága az, hogy a láthatatlanokra is néz. A személyes gondjai mellett, egy ilyen élet mellett, ez az asszony tájékozott azért Isten népe ügyében, Isten terve ügyében. Tessenek belegondolni abba, hogy ez az asszony tudta, nem mindenki tudta abban az időben, de ezt tudta, hogy Dávid lesz a következő király, és hogy Isten őt már elválasztotta erre. Tetszett az Istennek Dávidot választani, így mondja ezt itt a leendő királynak. Dávidban ő már Isten felkentjét látja. És ez a láthatatlanokra való nézés, ez ad egy olyan fajta lelki látást a hívő embereknek, ami csak nekik van. Néhány bibliai példát, hogyha felidézünk magunkban, tessenek gondolni a századosra, aki ott áll Jézus Krisztus keresztje mellett. Hát aznap ő volt, aki oda ki volt rendelve. Az a nap is úgy kezdődött, mint mindegyik más. Számtalan kivégzést láthatott, ez is ugyanúgy ment, ugyanolyan kivégzési előírások szerint, mint ahogy ezt a rómaiak végezték. Semmi extra nem történt. De hogy ott állt, és figyelte Jézus halálát, azt a folyamatot, ahogy ő kilép ebből az életből, megnyíltak a szemei, és azt mondta, hogy bizony, ez az ember Isten fia volt. Tehát kapott egy ilyen látást Istentől, hogy abban a véres, összetört alakban felismerte, hogy ez az ember Isten fia volt. És ugyanígy van a Lator, a jobb oldali, aki ott van Jézus Krisztus mellett. Az egyik azt mondja, hogy noha Isten fia vagy, akkor segíts rajtunk, csinálj már valamit. És ez a másik pedig szelíden azt mondja, hogy Uram, emlékezz meg rólam, hogyha majd eljössz a te országodban. Mindenki úgy látta már ott Jézust, mint akinek a sorsa megpecsételődött, az ügye véget ért, a napja leáldozott, és már elfelé megy ebből a világból. És a Lator pedig úgy látja, mint aki most jön. Most kezdődik. Uram, ha majd jössz a te országodban, akkor emlékezz meg rólam. Ilyenfajta látással csak kevesen látták Jézus Krisztust a nagypénteken. Vagy említhetnénk Pétert, amikor megkérdezi Jézus, hogy kinek mondanak engem az emberek, és hogy sorolnak variációkat a tanítványok, és Péter azt mondja, hogy bizony, te vagy a Krisztus az élő Istennek fia. És az Úr Jézus nem csak, hogy megdicséri Pétert, hanem hozzáteszi, hogy Péter, nem test és vér jelentette ezt meg neked. És nem könyvekből olvastad, és nem a magad bölcsessége alapján mondod, hanem az ilyenfajta látás a hívő emberben, az nem test és vér munkája, hanem Isten szent lelkének a munkája, hogyha túllátunk a láthatókon, és látjuk azokat a szellemi dolgokat, vagy belelátunk abba a szellemi világba, ami körülveszi és átjárja ezt a láthatót. Tehát a szellemiekre is néz, és a láthatatlanokba is lát. A másik, amit meg kell említenünk róla, hogy csodálatos ajándékban is része van, mert átéli, hogy milyen az, amikor Isten szervez. Egyik tanárom mondta azt, hogy amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy íme, akkor helyettesítsük be azt a kis mondatot, hogy oda néz, mit csinált Isten. Az íme felkiáltás az mindig arra utal, hogy Isten most valami fantasztikusat csinált. És amikor a két menet találkozik, Abigail és a kis csapata, a szolgák meg a szamarak megrakodva, Dávid fölhergelt, fölbőszült serege egymásnak találkoznak a domb oldalában, akkor azt olvassuk itt, hogy íme ott jött Dávid, és találkoztak. Ilyen az, amikor Isten szervez. És szabad kérni ilyenfajta szervezéseit Istennek, ilyen tökéletes időzítést, tökéletes találkozásokat, hogy az, akivel kell, és ott, amikor kell, és ott, ahol kell, ezek az ő tökéletes munkái, az ő felülről jövő tökéletes ajándékai. Isten elkészítette ezt a találkozást, és így ebből már rossz nem is lehetett, nem is jöhetett ki. Aztán figyeljük meg, hogy amikor ez az asszony beszél, ez a harmadik dolog, amit meg kell említsünk róla, akkor nem csak beszél, nem csak beveti magát és próbálja megpuhítani a királyt, hanem amikor ez az asszony beszél, akkor igét mond. Egész pontosan proféciát mond. Szerintem ő nem készült erre. Nem volt ő erre ráhangolva, nem volt ő ennek tudatában, hogy profécia, amit mond. De ebben a pillanatban Isten használta őt. Azt mondja, hogy az én uramnak bizonyosan maradandó házat épít az Úr. És látjuk, hogy Dávid háza maradandó. Nem csak olyan értelemben, hogy a Dávid házában valóban Dávid örökösei kapták generációról generációra a trónt és a koronát, mert egyszer vége lett annak is, és összedőlt a déli országrész is. Dávid sarja az a bizonyos Jézus Krisztus, akinek a királyságát nem tudjuk időhöz kötni, és datálni annak a kezdetét és a végét, mert ő örökkévaló király. Bizonyára örökkévaló házat szerez az én uramnak az Isten. Hogyha Istentől valót mondunk, testvérek, figyeljétek meg, hogy akkor mindig az történik, hogy nem nekünk örülnek már, és nem minket dicsérnek meg, hanem áldani kezdik a hallgatók az Istent. Dávid is így hallgatta ezt a proféciát. És az első mondata az volt, hogy legyen áldott az Isten, aki téged elém küldött. Ha sikerül bármikor is igét mondanunk, akkor ott Isten neve lesz naggyá, és az ő dicsősége fog felemelkedni, és nem a miénk. Az apostolok cselekedetében, ahol nagyon plasztikusan és erőteljesen olvasunk a misszióról, ott mindig azt látjuk, hogyha Pál, vagy Péter, vagy Filipp prédikál, akkor mindig ez játszódik le, hogy ők beszélnek, mondanak néhány mondatot, de ott mindig Istenre nyílik rá a hallgató szeme, és nem a szolgálattevőre. Ott mindig Istennel találkoznak az emberek, és nem Pállal és Péterrel. Mindig Isten felé köteleződnek el, és nem Pálhoz vagy Péterhez szegődnek csupán, és ott mindig Isten országa jön közel. Ilyen hatalmas az, amikor ige megy hitből hitbe, egyik embertől a másikig. Úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látván a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És ezt kérhetjük, hogy adja meg az Isten, hogy ahogy észrevétlenül élünk és teszünk ezt meg azt az ő szolgálatában, nem is kell, hogy mi ezt regisztráljuk vagy észrevegyük, de hogy annak nyomán, amit teszünk vagy amerre járunk, valóban Isten neve dicsőítessék, mert ez az egyetlen lényeges dolog. És végül hadd mondjunk egy pár szót Dávidról is, mert hogy ő is azért csöndes résztvevője ennek a történetnek, vagy időnként nem is csöndes, hanem inkább hangos. Dávid agyát elborítja a méreg és elborítja a köd, és nagyon szeretem Dávidot, mert nagyon ember. Nagyon ember. Tudjuk az életének a viselt dolgait, nem igaz az, hogy ő hozzá nem tapadt bűn, nem igaz az, hogy tökéletes volt, igen-igen vaskos bűnei is voltak, de ez a fajta képessége, vagy ez a fajta alázat, hogy ez az ember mindig be tudott fékezni. Tudott elhallgatni, tudta elfogadni, hogy most Istennek igaza van. Tudta magát megalázni, tudott bűnt vallani, megvallani mások előtt is azt, amit rosszul csinált. Itt is megáll, és azért abban az időben kellemetlen volt, hogy egy asszony oktasson ki valakit. Abban az időben nyílt utcán, vagy nyílt terepen asszonnyal nem is illett egy férfinak szóba állni, vagy beszélni. És ez a Dávid elfogadja egy asszonynak a tanítását, akár azt, hogy őt kiigazítsa, helyre tegye, mélyen megalázza magát, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy elém jöttél, mert nagy bajtól mentettél meg engem. Az Úr akadályozott meg abban, hogy gyilkosságban ne essek, és saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Tetszenek érteni, hogy itt világosodik meg Dávid előtt az, hogy itt nem Nábál volt veszélyben. Azt hinnénk, hogy ő volt, hogy most aztán neki vége lesz. Itt nem Nábálnak készült a nagy veszedelem, hanem itt Dávidnak készült a nagy veszedelem. Itt Dávidnak készített az ördög óriási csapdát, és nagyon profi csapdát, amiben egy hajszálon múlt, hogy bele nem sétált. Dávid személye fontos, és az ördögnek fontos volt az, hogy Isten emberét megrontsa, hogy a leendő király azon nagy gyilkossággal indítson. És aztán láttuk volna Dávidot összetörve, mert tudjuk azt, hogy nem viseli el a bűnt, meg nagyon fáj a szívem, meg a hívő lelkiismeret nagyon szenved, hogyha rosszat tesz, és Isten megóvta ettől Dávidot. Legyen áldott Isten, hogy ennyire vigyáz a hívőkre, és sokszor szerintem majd odaát megtudjuk, hogy hány olyan helyzet volt, amikor Isten óvott bennünket, vagy rendezte úgy a dolgokat, hogy ne essünk olyan csapdába, amiből aztán talán ki se tudnánk jönni. Ismerjük fel ezeket. Van egy fontos mondat itt, hogy ne a saját kezeddel szerezd magadnak elégtételt. Pláne, ha jogos a haragunk, én is ismerem ezt, mindnyáján ismerjük, akkor nagyon szívesen oda csapnánk, legalább oda szólnánk. Nagyon nehéz ezt visszatartani. Felismerni ezt, hogy itt nem csak két emberről, az én haragosomról, meg rólam van szó, hanem itt nagy küzdelem, szellemi harc folyik értünk a szellemi világban. Dolgozik az ördög is azon, hogy elbuktasson, és dolgozik Isten és az ő angyalai is azon, hogy megvédjenek. Őrizkedjünk attól, hogy saját kezünkkel szerezzünk elégtételt. Azt mondja az ige, hogy saját magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem hagyjuk a bosszúállást Istenre, övé a bosszúállás, ő megfizet. Ő nem elfogult, ő biztos, hogy jó mértékkel mér, biztos, hogy idejében teszi, amit kell, és ezt a terhet nyugodtan letehetjük magunkról, nem kell ezt nekünk fölvenni, kimódolni, ügyeskedni, tartogatni magunkban. Vannak emberek, akik reggelente felkelnek és bemagolják a sérelmeiket, hogy el ne felejtsék. És készülnek arra, hogy mikor lehet majd visszavágni, meg azt, hogy jössz mit az én utcámba. Vigyázzunk erre, mert nem azt fogja megrontani, aki ellen készül a mi bosszunk, hanem minket magunkat, ami saját bosszunk magunkat tesz tönkre. Befejezésül feltehetnénk a kérdést, hogy ebben az ószövetségi történetben megjelenik-e valahol Jézus Krisztus. Nem szerencsés az egész ószövetséget ráerőltetni Krisztus alakjára, és nem is szabad, de vannak az ószövetségben olyan előképei Jézus Krisztusnak, amiket érdemes kibontani. És itt azt gondolom, hogy Abigailnak a személye az előképe Jézus Krisztusnak. Abigail odaveti magát a két fél közé, és békességet teremt. És Jézus Krisztus ugyanezt csinálta, hogy békességet szerzett az ő keresztjének vére által. Oda vetette magát abba a veszélyes helyzetbe, Isten és ember közé, és azt a büntetést, ami Istenről felénk zúdult, azt ő felvette és eléve állt, és ez ő tönkre is tette. Ez tehát az egyik, amit érdemes megjegyeznünk Jézus Krisztussal kapcsolatban. A másik pedig, hogy ne felejtsük el, hogy mint minden történésnek, nem csak a bibliai történeteknek, hanem a mi életünk történeteinek, epizódjainak is van egy szellemi háttere. Mennyei konferenciák zajlanak rólunk a mennyben is. Dolgozik az ördög is. Bele okvetetlenkedik sok mindenki a dolgokba. De végül is Isten uralkodik. Azt látjuk végig a bibliai történetekben, hogy Isten uralkodik. Ura a helyzetnek. Nincs válságban az ő ügye. Hanem végül mindig azt látjuk, hogy belesimul az ő tervébe. A jó is, a rossz is. A sátán is. Az okvetetlenkedők is, az akadályozók is. Ő az, aki véghez viszi az ő terveit, és végül az ő jó, kedves és tökéletes akarata valósul meg. Jó, hogyha kérjük azt akár most is Istentől, hogy hadd lehessünk mi az ő oldalán, miközben az ő tervei megvalósulnak, mert megvalósítja ellenünkre is, vagy megvalósítja velünk szemben is, de nekünk sokkal nagyobb a békességünk, az örömünk és a boldogságunk, hogyha közelről nézhetjük az ő oldaláról azt, hogy ő hogyan dolgozik. Amen. Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy egyszerű földi emberek sorsában, életében ilyen valóságosan jelen tudsz te lenni. Szeretnénk téged is meghívni, és kérni, hogy a mi dolgainkban, hétköznapi életünkben, jövésünkben, menésünkben, haragunkban, vagy békülési szándékunkban, te légy jelen, Jézus Krisztus, jelenj meg abban. És kérünk, hogy védj be bennünket a te örökkévaló nagy terveidbe, hogy a mi életünk része lehessen annak. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy a tieidet nagy szeretettel óvod és véded. Köszönjük neked, hogy minden csapdát jóval hamarabb látsz, mielőtt mi azt észrevennénk. Hálás a szívünk a te óvó, védő kegyelmességedért. Szeretnénk, Urunk, ilyen bölcsek, értelmesek lenni, mint a mi asszony testvérünk, akinek a példáját láthattuk az igében. Szeretnénk a békülésnek az emberei lenni, a békességnek a teremtői. Szeretnénk így látni, szeretnénk így beszélni, hogy igét mondhassunk. Kérünk, hogy védj a te szent kezedbe bennünket, és használj bennünket a jóra. Szeretnénk elkötelezni magunkat ma újra a jóra. Imádkozunk, édesatyánk, a mi gyülekezetünkért, kérünk betegeinkért. állj az ő beteg ágyuk mellett, csillapíts sebeiket, fájdalmukat. Imádkozunk gyászoló testvérekért, egyedül lévőkért. Imádkozunk, édesatyánk, azokért, akik még az árvíznek az utó hatásaiban elhúzódó, keserves munkáiban küzdenek, és küzdenek a saját kétségbeesésükkel is, te állj melléjük, támasznak. Imádkozunk, édesatyánk, azokért a helyekért, ahol nagy küzdelmet folytatnak, az oroszországi tűzvésznek az érintettjeiért. Édesatyánk, szánd meg őket, te látod, hogy milyen pusztítást végez a tűz és a hőség, mennyi ember és állat szenved ártatlanul és tehetetlenek. Köszönjük azt, Urunk, hogy az ilyen helyzetek megtanítanak bennünket imádkozni. Légy kegyelmes hozzájuk és hozzánk is. Imádkozunk a pakisztáni árvíznek az áldozataiért, iszonyú sok embernek a hontalanságáért. Könyörülj rajtuk is, Istenünk. Tedd könnyebbé és könnyítsd meg a segítőknek a munkáját. Kérünk téged, Urunk, hogy légy velünk a mai napon még, áld meg beszélgetéseinket, találkozásainkat, és adj a szívünkbe mindenkor őszinteséget irántad, hogy azt mondhassuk neked, ami van, hogy merjünk tőled kérni, merjünk zörgetni. Bocsáss meg, hogyha azért nincsenek dolgok az életünkben, mert nem kérjük. Adj nekünk bátorságot és bizalmat ahhoz, hogy merjük elmondani neked szükségeinket, és valós, igazi válaszokat várjunk tőled. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Amen.